Sziasztok! Ez itt a Hekkés Lángos soron következő VIP adása, és egy nagyon kedves vendéget köszönhetek nálunk, Kocsis Sárki Tamás. Szia Tamás!
Szervusz, sziasztok!
Itt van velünk a fizikai stúdióban még Antenna.
Szia!
Illetve itt van velünk Béla az online stúdióban.
Sziasztok, Béla vagyok az online stúdióban.
És hál' Istennek Antenna ugyanolyan lelkes, mint én, úgyhogy innentől kezdve valószínűleg ezt a hangulatot fogjuk követni.
Az így a hétfő helyzet... reggel lehet.
Igen, igen. Az a helyzet, hogy Sárkit szerintem nagyjából azért mindenki ismeri, viszont azoknak a hallgatóinak a kedvéért, akik talán esetleg mégsem. Tamás, kérlek, mesélj magadról egy pár mondatot, és azért mondom így, hogy... Azért mondom így, hogy Tamás, hogy azért ezt így tudják hova kötni. Tehát vendégünk Sárki Kocsis Tamás, aki egyébként óriási mágus a szakmánkban, és nagyon sokan követjük az ő tevékenységeit, blogját, mindent, és remélem mindenről fog majd nekünk a mai nap során beszélni.
És azért kérdezem meg, hogy beszélj magad, hogy hátra dőlhessünk kicsit játszani, amíg te beszélsz.
Ugyan nem teljesen tudom, hogy mennyire lehet szabadszájúan kommunikálni az adásban, de szeretném akkor a tipikus büntető végrehajtásos bemutatkozást. Kocsis Tamás vagyok, 42 éves, a büntetés végrehajtás nálam elérte a célját, kopasz vagyok, hülye és homoszexuális.
Lehet szabadszájúan egyébként, csak hogyha így akarsz, akkor előjelezni, akkor kiteszünk a 18-as karikát majd az adáshoz is, akkor azt...
Nem tudjuk, hogy hova, de kirakjuk.
Én tudom, hogy hova, tehát az explicit tartalmakat meg kell jelölni, és akkor nincs semmi baj, akkor lehet kurvanyázni, meg bazmegolni, ha nem, akkor ki kell ezeket vágni.
Jó, akkor előre jelezném, hogy akkor ezt tegyük ki.
Jól van, oké.
Szóval kérlek, mesélj magadról akkor, hogyan találkoztál az informatikával, hogyan kavarodtál az informatikához, vagy rögtön az IT-szekhez bele, mi az, ami érdekel, miért kezdtél el blogot vezetni, amit egyébként jó páron olvasunk, és jó szórakoztatóan szoktunk nevetgélni általában a témákon. Tehát kérlek, mesélj tényleg arról, hogy hogyan találkoztál az informatikával, és mi az, amiért ehhez a szakmához csatlakoztál anno.
Az informatikával én úgy találkoztam, akkor még nem sejtettem, de az informatikával én úgy találkoztam, hogy egy cipőgyár raktárában dolgoztam, és mint a másodszor estem le télvíz idején a kamionról, magammal rántva a békát, és a második esésnél ráesett a kezemre, és el is törte a könyökömet, hogy rájöttem arra, hogy nekem nem volna szabad dolgoznom, és próbáltam olyan munkát keresni, ahol hosszabb ideig nem kell dolgozni, és rájöttem, hogy nekem már valószínűleg informatikával kell foglalkozni, és miután ez így tudatosult bennem, akkor el is kezdtem informatikával foglalkozni, és azóta sem estem le kamionról.
De ez mondjuk lehet volna még politikus, lehet volna még vezető, vagy menedzser.
Ezekhez mind kellett volna valamilyen hozzáértés, vagy képesség.
Politikusnak segnyalást, ha már explicitek vagyunk, ugye.
Ja, a mai adás akkor ezek szerint ilyen lesz, de igen.
De egyébként ez úgy lett volna még viccesebb, hogyha egy számítógépesik rád, és így kezdtél volna ezzel foglalkozni.
Hasonló egyébként majdnem történt velem, amikor már elkezdtem informatikával foglalkozni, és mindjárt a legelső munkanapon arra mentem be, hogy az a szerver, amit üzemeltetnem kellett volna, az előző éjszaka egy villámcsapás következtében elpusztult, és ez egy főiskolán volt, és a docens úr, aki a labort vezette, az addig eljutott, hogy darabokra szedte az egész network szervert, és én arra mentem be, hogy a labornak a padlóján ott feküdt kiterítve, kibelezve. Én akkor nem láttam még számítógépet egyáltalán belülről, és közölte, hogy neki mennie kell órát tartani, és mire visszajön azóta, addigra legyen összerakva.
Ja, szűjél egyet!
Úgyhogy akkor gondolkoztam, hogy vissza kéne mennem a raktárba. Egyébként néha azóta is eszembe jut, hogy mennyivel boldogabb és békésebb életem lenne egy raktárban. Nem lebecsülve a raktárosokat, a békával.
Úgy tudom elképzelni, mint tudjátok, van az elveszett figyláda fosztogatói a raktár, ahova leteszik az ilyen rekéket, hogy Sárkit is beteszik ebbe a raktárba.
Hát, egyébként ez félelmetes.
Nem egészen, de nem sok különbség volt, csak itt hatalmas kötek bőráruk voltak, mert ez cipőgyárnak a raktára volt.
Hamar elmentünk SDM vonalba.
Egyébként azon gondolkodtam, hogy ez félelmetes, hogy körülbelül én is azért lettem informatikus, mert nem akartam dolgozni.
Kedves hallgatóink, ez a munkakerülők klubja lesz ma.
Én grafikus akartam lenni, és amikor szembesültem vele, hogy milyen rohadt sok, milyen kurva sok munka lenne ezzel a dologgal, úgy voltam vele, hogy akkor inkább az informatikát választom.
Béla explicitre cserélt.
Egyébként abból a szempontból szerintem az informatika az kifejezetten jó, hogy itt is azért elég széles körben összegyűlnek a különféle egyébként pályaelhagyásból ide orientálódott emberek, mert alapjában véve egyébként én cipőipari szakközépiskolát végzett, majd utána később bölcsészé avanzsált ember vagyok, tehát papíron nekem tényleg semmi közöm nincs az informatikához, egyes vélekedések szerint amúgy sincsen közöm az informatikához, de...
Ami testvérek lehetnénk. De nekem is mindig azt mondja, hogy semmi közöm az egészhez.
Jó, de sár kért hozzá.
És képzeld, de hogyha még lenne közünk hozzá, akkor annyira kurva jók lennénk. Jó. Ha így is ennyire jók vagyunk.
Hadd nagy megfelelő bemutatkozás volt.
Én teljesen megvettem. Tehát én azt gondolom, hogy bemutatkozásból azért kevés vendégünk volt ennyire szabad szellemű, és ez egy tök jó dolog, mert hogy Bélában is feltépte ezeket a régi emlékeket, hogy ugye ki hogy lett informatikus. Hogyan lett ebből security? Volt még egy baleset esetleg, vagy?
A biztonság őt megverte.
A security is baleset jelleggel jött be, mert olyan helyen dolgoztam aztán később, ahova felvettek hálózat üzemeltetőnek, és 6 éve dolgoztam azon a helyen, és az a 6 év alatt egyetlen egy alkalommal sem léptem be, egyetlen egy hálózati eszközbe sem, amit nekem üzemeltetni kellett volna, és ez alatt a 6 év alatt próbáltam azért valami, nem azért, mert nem akartam dolgozni, hanem annyira hihetetlen jó kollégáim voltak, hogy mire nekem dolgoznom kellett volna, addigra már minden meg volt oldva, úgyhogy tényleg 6 év alatt egyetlen egyszer nem sikerült bejelentkeznem, és hibát elhárítanom. Viszont valamit azért jó lett volna csinálni, mert az internet korlátozva volt, a film, ugye akkor még a filmeket nem lehetett online nézni, a torrentezés is meglehetősen nehézkesen működött, és valami elfoglaltságra szükségem volt, hogy ne unatkozzak halára a munkahelyemen, és akkor kezdtem el egy kicsit a security-val foglalkozni.
Szóval elkezdett piszkálni a dolgokat, amik ott voltak körülötted gyakorlatilag.
Fölmerültek security jellegű projektek, amit igazából senki nem akart magára vállalni, és én meg azóta is ez a véleményem, hogy általában az ember úgy kapja meg a feladatokat, hogy mindig ő ér be legkésőbb arra a meetingre, ahol ezeket a feladatokat leosztják, és
a természetes kiválasztódás.
Itt is fordul, és akkor így kaptam security-s projekteket, aztán amikor lett security vezetőnk, akkor őrült neki, hogy legalább valaki foglalkozik ezzel a témával, és akkor ez így rajtam maradt. És akkor onnantól már igazából azzal foglalkoztam.
Az.
Egyébként a munka elkerülés az ilyen szempontból, tehát amikor incidens jön, akkor ki kell menni WC-re, és akkor soha nem fogsz gépekhez nyúlni, mert mindegy, valakinek előtte már meg kell csinálnia, úgyhogy...
A security egyébként tipikusan az a fajta tevékenység, amivel kifejezetten nagyon jól lehet átszázni azt, hogy az ember nem csinál semmit. És igazából nagyjából sajnos néha ugyanaz az eredménye, hogyha kiteszi a lelkét és halálra dolgozza magát, mint hogyha nem csinál semmit.
Igen. Ez egy nagy igazság.
Igen, egy nagy alaptézés végül is a munkánknak, ja. Ja.
Mert ugye ezt egyébként mondják, hogy a üzemeltetőknél, rendszergazdáknál, ugye ők akkor dolgoznak jól, hogyha nem dolgoznak.
Igen.
Mert hogyha minden működik, és ők nem dolgoznak, akkor ők gyakorlatilag jól dolgoztak valamikor, vagy most is jól dolgoznak. Ez a security-ban sajnos nem így működik.
Én nekem egy offenzív meglátásom ezzel kapcsolatban. A security-sként én azért örülök annak, amikor Linux adminok nem dolgoznak, mert nem basznak el semmit. Tehát, hogy azért tudjuk nagyon jól, hogy ott
messzire vezet.
Hagynak maguk ez mögött messzire. Néha bajokat, hogy így, ja, jó lesz az úgy, vagy jó az a default config úgy, és nem
ez
jó.
Ez messzire vezet, és hitvitát fogsz kirobbantani.
Nem véletlenül.
És teljesen, de egyébként minden, szerintem a legtöbb security-s embernek megvannak a meg a ilyen kiszemelt bűnbakjai. A leggyakrabban a fejlesztők, a programozók egyébként,
ők a
legnagyobb bűnbakok. Hát, hogy aztán ez mennyire igaz, mennyire nem, ezt mindenki döntse el. Szerintem az csak az nem hibázik, aki nem dolgozik, nem tehát egy igazi szekuritis nem tud hibázni.
A másik nagy kedvenc ilyen jövőkenység forrásom azok a felső vezetők. Tehát, hogy én támogatnám azt, hogy felső vezetés ne üljön egy hálózatba produktív emberekkel, mert amit ők művelnek a számítógépeiken, az jobb, hogyha elszeparálva egy külön.
De ezt a fejlesztőknél nem tudod már megcsinálni, akkor miért gondolod, hogy ezt a felső vezetőknél meg lehet csinálni?
Szerintem meg lehet csinálni, ego kérdés az egész. Azt mondtad, hogy annyira különleges vagy, hogy te olyan speciális hálózatot kapsz, hogy csak te vagy benne.
VIP hálózat.
Ez nagyon jó, ez lesz az új irány.
Kiemelten védett VIP hálózat. Nem rossz. Lehet, hogy ez átmenne.
Egyébként Sárkánynak teljesen igaza van, tehát már a fejlesztőknél is problémák szoktak előkerülni. Tehát nálunk is van, hogy a hálózat, mert csak feltűnik egy gép, aminek Windowsnak kéne lennie, de látom, hogy Ubuntu. és torrentezik. Ja, igen, Ubuntu és torrentezik. És akkor így megkérdezem, hogy what is this? És
de ez teljesen normális.
Ez hát az egy fejlesztő notebookom.
Hát nem, hát az Ubuntu-nak kell frissítés. Azt tudjuk jól, hogy Linux disztribúciók azok torrenten jönnek, úgyhogy az teljesen oké dolog. Mi bajod?
Ez így van egyébként. Nem, egyébként a fejlesztők ebből a szempontból tényleg egy ilyen, hát nem tudom, ilyen üldözött egy társaság ebből a szempontból, legalábbis a biztonsági oldal az előszeretettel feni a kését a fejlesztőkre, de a nap végén úgyse tudnak velük mit csinálni. Tehát ugye a legtipikusabb ilyen probléma, hogy a fejlesztő ne rohangáljon lokáladmin jogosultsággal. De hát könyörgöm, neki kell a munkájához. Egyébként tényleg, legalábbis a legtöbb esetben. Úgyhogy igazából innentől kezdve lehet gondolni azt, hogy a fejlesztő az mindig is egy olyan vakfolt lesz, amivel annyira sok mindent nem lehet kezdeni.
Beletaszítani a sötétbe.
Úgyhogy szerintem ebből a szempontból belegondolsz, azért a Linux rendszer adminisztrátorok is azok is rutyoggal rohangálnak. Úgyhogy az se különb ebből a szempontból. De őket valami, a kiemelt privilégiumokat ebből a szempontból jobban lehet kezelni, mint a fejlesztőket.
Na akkor térjünk vissza egy picit az előző csapás vágását. Tehát akkor gyakorlatilag hálózatos voltál, és akkor elkezdtél security projektekbe részt venni. De milyen security projekteket kell itt ilyenkor elképzelni, csak hogy körülbelül? Tehát, hogy így mi volt az, amit akkor ők security-nek mondtak, és ez körülbelül mikor volt így a timeline-on?
Már ez publikus.
Nyilván ez minden hozzátartozik, hogy igen.
Hát ez olyan 2004-5 környékén, 2004, igen, körülbelül akkor kezdtem el igazából a security oldallal foglalkozni, hát minden szabályzatírástól kezdve, kis tűzfalazáson keresztül, egy-két ilyen technikai, technológiai jellegű történet. A checkpoint tűzfalakat tologattam, azóta igyekszem ezt letagadni, bár inkább fölvállalom, mint a Fortit, na mindegy, ez nem úgyhogy igazából utána, ez ilyen light-os volt még ebből a szempont, utána amikor elmentem egy másik helyre dolgozni, kifejezetten security integrációval kezdtem foglalkozni, és az egy brutális történet volt, mert egyáltalán nem volt meg hozzá semmiféle szakmai hátterem meg tudásom, és tényleg így az első 1-2-3-4 projekt az olyan volt, ami ez az instant gyomorgörcs. Tehát úgy mentem ki Solarison checkpoint tűzfalat frissíteni, hogy előtte 3 napig manuált olvastam, meg próbáltam fórumokból tájékozódni, hogy valahogy meg tudjam csinálni. Utána rendszeresen voltak egyébként ilyen jellegű évek, később már más helyeken is, az már ilyen teljesen bevett dolog volt, hogy egy teljesen új technológiának a bevezetése igazából arra a fölkészülés az egy nap alatt megoldható, hogyha az ember elkezd manuált olvasni, ezt valahogy csak össze fogja hozni. Nyilván ez intő példa arra, hogy és ez azóta se változott szerintem a szakmában, hogy rettenetesen sok security integrátor nyúl hozzá rendszerekhez úgy, hogy nincsen meg a megfelelő háttere, meg képzettsége hozzá. Meg fogja oldani, valahogy működni fog, mert általában a minden rendszer muszáj, hogy működjön legalább egyszer, amikor átveszi az ügyfél a megoldást, de ez egyébként szerintem egy azóta is visszatérő probléma, hogy amikor ilyenekkel találkozik az ember, és jelzi azt, hogy egyébként a hozzáértők által a technológiai biztonsági eszközökön elvégzett auditok kiemelt fontossággal bírnak, mert egészen elképesztő beállításokat tudnak megvalósítani a kollégák, mint ahogy annak idején, amikor ezzel foglalkoztam, magam is pont ugyanezeket a beállításokat, vagy ugyan rossz módon állítottam be a rendszereket, mivel nem értettem annyira hozzá, mint amennyire ugye el volt adva a projekt. Igen, de ezt, hogy most így lesz jó, vagy úgy lesz jó, ez nehéz, mert ugye minden ügyfél más, minden hálózat más, jó, persze azért vannak közös dolgok, de egy igazán jó integrátor, és itt teljesen, mint hogy egy security, vagy hálózatos, vagy alkalmazás integrátor, aki éveket tett bele abba a technológiának a teljes megismerésébe, hát nyilván ő azért le tud tenni egy szakmai szintet az asztalra. Most, ha kiküldenek oda kvázi egy juniort, aki mit tudom én, egy hete foglalkozik azzal a termékkel, vagy egy nappal előtte kapta meg azt a terméket, hogy legalább nézze meg, hát nyilván az nem fog tudni olyan jó munkát végezni. Azért az ember a manuálokból, guide-okból, fórumokból, innen-onnan, biztos, hogy meg fogja csinálni, de az hát azért hagyni fog kivetni balót maga után.
De ez így még rosszabb lett az idővel, nem? Tehát szerintem mi felgyorsultunk. Igen.
Meg kevesen vagyunk. Tehát most ugye eleve ez a szakma, hogy mondta is Sárki, egy kicsit ilyen gyűjtőtégelye sok minden másiknak. Most meg, hogy ennyire kevesen vagyunk, még több áramlik így befele, és most mindenfajta minősítés nélkül. De azért azt gondolom, hogy sokkal, tehát hogy nem, nincsenek sokan a piacon, sem munkaerő, sem szakértő, sem semmi, tehát hogy így kevesen vagyunk, és ebből kifolyólag talán az ilyenfajta szakértelemnek a színvonala is azért egy kicsit azért esik lejjebb, nem is ismerek egy csomó kollégát, aki például egyszer megtanult valamit, és elment mellette az idő, meg a technológia, de mondjuk nem képezte magát utána, és akkor még mindig ott tart, hogy hát nem is tudom, a múlt heti legvadabb példám az az, hogy egy kollega az képes volt mindenáron a Thunderbirdot egy egész irodahálózatra és egy cégre ráerőltetni, mert ő szerint az Outlook az nem biztonságos, és mondtuk, hogy oké, de hogy, tehát mikor volt az utolsó Outlook, amit látott? Ja, 12 éve. Mi van?
Ez egyébként így van, de szerintem ez a minden szakmában így van, hogy az ember együtt él a saját prekoncepcióival, és nem nagyon tud rajta fölülemelkedni. Erre egyébként a legtipikusabb példa a felhő. Most tehát ugye itt is azért legalább két fele válik a security szakma hozzáállása, az egyik az teljes mértékben felhő ellenes, a másik meg mondjuk megpróbálja azt mondani, hogy hát igen, lehet felhőt használni bizonyos kontrolloknak a megvalósítása mellett. A felhő ellenesek szerintem alapból egy régi beidegződés alapján működnek. De ez ugyanez igaz, tehát tényleg az Outlook nem biztonságos, az Exchange nem. Na jó, az Exchange tényleg.
Nem.
Nem. De egyébként azt, hogy most Thunderbirdot rakott oda, vagy nem, tök mindegy. Tehát, hogyha azt megcsinálta normálisan, tudnak rajta normálisan levelezni, akkor nem hiszem, hogy ezt...
Itt az volt a gond, hogy nem tudtak.
Jó, hát az...
Tehát,
az,
hogy,
jó,
hogy mondják, ez az üzleti igénye az volt, hogy amit ismernek, és amit jól tudnak használni, azt használhassák, és meg folyamatosan szembe ment ezzel, és hát így egy ide után így nem.
Jó, hát ez, de ez nem security jellegű issue inkább, hanem...
Ja,
hanem,
nem csak, hogy, tehát, hogy a security is volt az, aki ezt az egészet meglőtte azért, mert hogy neki volt egy ilyen beidegződése.
De egyébként visszatérve erre a kérdésre, hogy ez most mennyire jellemző most, vagy tehát ez nem változott semmit, és ez tényleg valószínűleg rosszabb lett. A hihetetlen mennyiségű technológia van, folyamatosan jönnek ki az újabbnál újabb technológiák, az adott technológiának az újabb és újabb frissítései, ami 27 millió olyan funkciót pakol bele, amit eddig se hiányol belőle igazából nagyon senki, csak egy szűk réteg. Most megjelentek, emiatt frissíteni kell, változnak a dolgok, tehát nehéz ezt már követni, és én azt gondolom, hogy egyre több olyan junior kollega jelenik meg akár a hálózatos integrátor piacon, vagy a security integrátor piacon, meg úgy általában, akiknek ugye ugyanúgy bele kell tanulni a szakmába, bele kell tanulni a technológiába. Azért ma már azért igyekeznek szerintem odafigyelni, főleg a magukra valamire adó cégek, hogy legalább valamiféle gyártói certifikátja legyen annak a szerencsétlennek, és végezz el a nem tudom, a 101-es tréninget az adott technológiából, legyen valami papírja. Régen azért ez se volt jellemző. Tehát dolgoztam úgy, hogy tehát senki nem kérdezte meg, hogy figyelj már ember, te láttál már Solariszt? És akkor hát persze, hát azon dolgozom, nem azon dolgoztam, az volt az asztalomon, de egyáltalán nem értettem hozzá, és nem is tudtam vele mit csinálni. Mellett ott volt egy Windows-os gépem, és azzal dolgoztam, de volt egy Solariszom mellette, és persze, hát hogy ne, amikor ilyenre, hogy ne itt a Solariszt betok rá jelentkezni. De ugyanez volt a checkpointtal is, hogy igen, hát üzemeltettem checkpointot, persze tudtam szabályt fölvenni vele, de az nem egy olyan szintű szakértelem, amivel mondjuk azért ki lehet menni normális mondjuk egy Solarisos nem tudom, checkpointot megfrissíteni. De ettől függetlenül nyilván az ember, hogyha oda teszi magát, akkor is utána olvasni, akkor megcsinálja, és tényleg akkor jól is meg is csinálja az ember, és hál' Istennek például ennél a projektnél azért volt olyan szenior, aki ezt ellenőrizte, és nem volt benne olyan hiba, ami problémát okozott volna. De ezzel csak azt akartam érzékeltetni, hogy a junior lét ebből a szempontból az mindig is azzal jár, hogy az ember hibákat fog elkövetni, és muszáj, hogy tanuljon a saját hibáiból. Csak régebben szerintem sokkal gyakrabban hívták fel a junioroknak a elkövetett hibáira a figyelmet. Most ugye attól félünk, hogy ha most oda megyek, belerúgok a fenekébe, akkor át fog menni két ajtóval arrébb, és akkor én honnan fogok embert fölvenni. Ez szerintem nem jó.
Így, de bármelyik, tehát hogyha most nem csak az eszköz konfiguráció kapcsán bármelyik másik oldalról nézem ezt, tehát akár governance bármi szinten, ugyanezt látom.
Igen, de minden, ez, valószínűleg ez most már mindenhol ez egy jelen. Tehát ez a munkaerő probléma, ez olyan hihetetlen mértékben begyűrűzött, hogy az ember építkezni akar, nem talál szakembert, vagy ha talál szakembert, és a 45 fok az 73 fok, már nem is mondja neki az ember, mert nem jön, levonul és megsértődik, nem jön, és elmegy kettő építkezéssel arrébb. Szóval nehéz, igen.
És akkor mit javasolsz egyébként például most így a junioroknak, hogy mit tanuljanak, vagy hogyan gyakoroljanak egy kicsit önreflexiót, vagy nem tudom, mert hogy, vagy kérjenek legalább feedbacket, mert nagyon furi egyébként, hogy dolgoztam együtt fiatal kollégákkal, és hogyha egyébként meg is van az beszélve, hogy a projektnek bizonyos fázisaiban azért beszélünk, hogy na akkor mi volt a terv, hol tart ő, hogy sikerült, stb. Ott is majdnem meg vannak sértődve, hogyha az ember azt mondja, hogy ezt nem biztos, hogy így kellett volna csinálni, és akkor még nem rúgtam segbe, csak azt mondom, hogy nem biztos, hogy az álmos könyv azt írja, hogy ez így jó lesz, és hogy ezt elolvastad de vagy láttad de vagy gondolkodtál-e rajta, és akkor így, mert hogy miért mondom ezt?
Szerintem a probléma az nem itt kezdődik, hanem már akkor kezdődik, amikor amikor veszünk fel embereket, és akkor kijönnek az egyetemről, vagy az egyetem mellől, a romkocsmákból búcsúznak, ugye nem azok az én százak bölcsészek, jönnek az egyetemről, és akkor olyan fizetéseket mondanak, amik mondjuk senior kategória, vagy medior kategória, és igazából ott ül a szerencsétlen HR, ott ül a szakmai főnök, akinek embert kell fölvenni, és nem tud mit csinálni, kénytelen lesz megvenni ezt az embert valószínűleg, mert egyszerűen nem fogtál a olcsóbban találni. Tehát igazából ebből a szempontból az a baj, hogy a fizetések is elszálltak nagyon durván, de hozzá egyébként szerintem a szakmai alázat, meg a tanulni akarás az nem párosul.
Meg az eltökéltség, hogy...
Igen, és igazából ami nekem a leglátványosabb ebből a szempontból, amikor a LinkedIn nézi az ember, ugye én elég sokat foglalkozom Osinttal, és emiatt azért folyamatosan figyelgetem a szakmán belül a LinkedIn-es mozgásokat, és tényleg látszik azt, hogy mondjuk évente, vagy akár fél évente, 3-4 évente valakinél mondjuk újabb és újabb munkahelyek tűnnek föl. Nyilván azt az ember elkönyveli, hogy ez egy jobhopper, és tudja, hogy mondjuk azzal nem akar különösebben együtt dolgozni, de ez egyre inkább megjelenik. Tehát nem tetszik neki, túl sokat kell dolgozni, vagy túl megmondják neki, hogy hibázott, vagy nem érzi úgy, hogy ő meg van becsülve, kész, megy egy házzal arrébb. És ez folyamatos. De igazából szerintem a legfontosabb dolog az, hogy akarja megtanulni azt a szakmát, és próbáljon mindig arra gondolni a junior, hogy nem lát mindent. Lehet, hogy egy problémát jól lát, de nem lát a probléma mögé, és nem lát még 3-4-5 problémával arrébb, hogy azok majd az ő munkájára milyen hatásra lesznek. Ez nekem egy nagy tapasztalat, hogy lehet, hogy egy adott kérdésben igaza van a juniornak, hogy tényleg úgy kellene megcsinálni a dolgot, még akár a nagykönyvben is úgy van írva, de aki mondjuk ismeri ezt az adott rendszert, az tudja, hogy egyébként majd 3 héttel később ez meg fogja magát bosszulni, vagy 2 integrációval később meg fogja magát bosszulni, mert az összefüggéseket nem fogja látni a tapasztalat hiánya miatt.
Mennyire így van?
Igen, nálunk is, illetve hogy nem nálunk, én már nem vagyok sehol, de nekem is az volt a tapasztalatom, hogy gyakorlatilag, tudom én, junior elkezd dolgozni az SOC-ban, dolgozik egy fél évet SOC-ban, és utána elmegy security engineer-ként, mit tudom én, azért, mert dolgozott ArcSight-tal, vagy Kuradarral, valahova expertként, mert hogy ő fél évet dolgozott már vele, és nyilván expertként teljesen más árakat fog keresni, és kész a karrier igazából. Az idő, hogy nem ért hozzá.
Tehát, hogy meg az se igaz, hogy nem ért hozzá. Azon a szinten, ahova őt felveszik expertnek, ott ez az expert és ez az elvárás.
Nem, ebben szerintem nincsen igazad. Akkora brutális a szakértő meg szakember hiány, hogy azt mondják, hogy oké, rájöttünk, mert még gondot fordítunk arra, hogy a mi oldalunkról, a munkáltató oldaljáról beült a szenior, és felmérte, hogy az illető az nyilván hazudott az önéletrajzba, vagy kicsit kipofozta az önéletrajzba, nem ért hozzá azon a szinten, egyáltalán nem expert, de föl fogjuk venni, mert egyébként azt állítja magáról, hogy ő szeret és tud is tanulni, és egyébként még el is hiszük róla, hogy szeret és tud tanulni, és majd beletanul. És igazából, ha belegondolunk, nincs is más lehetőség a cégnek, mert vagy az van, hogy tényleg vár még 3 hónapot, 4 hónapot, amíg tényleg egy expertet fog tudni fölvenni 3,5-szeres áron, vagy fölveszi ezt az embert, aki már látott ArcSight-ot közelről, igaz nem telepített, de úgy egész jól elmozog benne, meg úgy egy-két hibát azt tud benne kezelni, és akkor majd beletanul. És igazából nem rossz, tehát a mélyvízben való tanulás az nem rossz, csak most már annyira rohadt mély a víz, hogy, és annyira hideg.
Meg tanulni is kéne.
És annyira nem akarnak úszni, hogy így azért már nehéz, így már tényleg egyre nehezebb szerintem így működtetni a dolgokat. Egyébként pont elhangzott a Security Operation Center, hát azért azt akkor te is vágod, hogy azért level 1-re, pláne level 1 éjszakára, meg level 1 nappalra embert gyakorlatilag bárkit fölvesznek lassan, aki képes egy egeret 2 milliméterrel arrébb tolni, mert végig tolják egy, nem tudom, egy 2 hetes lebutított komptia kurzuson, és akkor level 1-ként már tud működni, pláne éjszaka. De igazából belegondolsz, hogy az ügyfelek azért ezzel nincsenek tisztában, amikor mi eladjuk a Security Operation Center víziót, és azt beszélünk, hogy azt mondjuk, hogy milyen hihetetlen szakértők és white-fülű hackerek dolgoznak a izébe, nem feltétlenül egy Lidl-ből kiugrott árufeltöltőből, aki rendelkezik egy ECDL érettségivel, és ebből képeztünk level 1-et. És olyan is egyre több helyen még level 2 szinten is.
Ezek.
Hát ezek, mert akkor kitanultak egy kicsit.
De jó ez level 1-nek, hogyha megvan támogatva túlokkal. És az ügyfél meg befoghatja a száját, ha nem fizet annyit, hogy meg tudjuk fizetni az expertet.
Hú, igen, de ezt amikor...
Ez a menedzser duma, nem?
Ez szélszes duma,
nem,
igen.
Nem is szélszes, mert szélszesnek ugye nem, tehát a szélszes nem mondhatja azt, hogy az ügyfél segg. Tehát az ügyfél azt mondja, hogy igazad van, tudod, de megoldjuk, tesó.
Nem, tudod, mit mondok helyette? Nem elég érett a szervezet.
Ó, de szép. Agilisan kell ezt kezelni. Tényleg ki kell találni az Agilis Security-t, hogy majd kapsz valamit,
ez
majd jó lesz.
Ez igen, DevSecOps-nak ezt már feltalálták.
Nem, az más, nem. Úgy értem, az Agilis szokott, tehát, hogy valamit elemzünk, az ügyfélnek nem tetszik, akkor elemezzük másképp.
Ja, de jó, hogy földobtad, tudod, mi a DevSecOps?
Na, mesélj.
A DevSecOps az, amikor már annyira nem találsz embert, hogy arra a fejlesztőnek rákúrtad a hátára az üzemeltessen, és még lesz legyen biztonságos is. És van egy GitHub előfizetésed.
Így, és kikiáltod őt Security Championnak.
Ja, pláne.
És akkor készen vagyunk.
És a nagyat céged akkor meg VP.
Így. Mert hogy az mindig kell. Egy jó Security Vice President, az mindig kell.
Úgyhogy szerintem a juniorok, én sok juniorral dolgoztam, egyébként ahogy öregszik az ember, egyre több junior, tehát pont ezt mindig ezt szoktam mondani cégen belül, hogy amikor elkezdtem a szakmában dolgozni, akkor kvázi én voltam mindig a legfiatalabb, most meg már lassan tényleg ott tartok, hogy a legöregebb vagyok az a saját munkatársaim között. Úgyhogy óvatatlan tény, hogy egyre több juniorral kerül kapcsolatba az ember, ahogy öregszik. Vannak azért igen kiválóak is. Tehát azért néha olyanokkal találkozik az ember, aki tehát így ránéz, és édes Istenem, hogyha bennem ennek a tudásnak, vagy képességnek legalább a fele meg lett volna ennyi idősen, akkor nem itt tartanék, ahol most. De ez a, szerintem ezek a ritka kincsek.
Igen,
és nagyon sok véka homokot kell átlitálni, hogy ezek fönnakadjanak.
De nekik még csillog a szemük egyébként, és ők mondjuk pont azok, akik önreflexióznak, és egyébként tanulnak. Tehát, hogy ő tolja rendesen mellette, amit még esetleg változáskezelés, vagy bármi kapcsán figyelni kell, és tanulni kell. De ritka, mint a fehér holló.
Ez így van. És aztán az évek alatt pedig kiöljük belőlük ezt az önreflexió dolgot, meg kiöljük belőlük a bizonytalanságot, eltüntetjük belőlük a megfelelési kényszert.
És akkor mondhatok, ezzel lesz arcuk.
Igen. Helyette.
Igen. Ami nem baj egyébként. Tehát én mondjuk visszatérve erre, amit mondtál, hogy ha bennünk ennyi idősen csak fele annyi érdeklődés lett volna, vagy lendület klassz lett volna, én mindig azt mondom erre, hogy egyébként, ha nekem fele ennyi idősen lett volna fele ekkora arcom, sokkal jobban, tehát most csak ezt most pozitív értelemben mondom, de hogy sokkal jobban tudtam volna képviselni magamat, és akkor sem itt tartanék valószínűleg, de hogy ez már ugye átmegy egy kicsit abba, hogy teljesen más nemzedékek vagyunk, és más a hozzáállásunk, és én a szakmai alázatot és a tanulást nagyon fontosnak tartom, viszont a mi szakmánknak igenis szüksége van arra is, hogy megjelenjen, és hogy lássák ezt a területet, és mi ebben nem vagyunk feltétlenül jók, mert mi még a sötétben gubbasztós, minden megoldós, kicsit ez a típus sok vagyunk, amiből azért az újabb generációk nyilván lendületesebben és jobban képviselik magukat és az általuk hordozott tudást ilyen értelemben, amiért én azért néha egy kicsit irigylem őket, és ez most megint pozitív értelemben, meg csodálom is őket, mert hogy nekem ez sosem fog valószínűleg így menni, mint ahogy már ők most csinálják.
Hát ez így van, megjelentek a generációs ellentétek is ebben a szakmában, de egyébként amit még a security-val meg a juniorokkal kapcsolatban akarni mondani, hogy nekem például az kifejezetten ilyen furán vagy visszásnak tűnik, hogy amikor arról beszélünk, hogy valaki mondjuk legyen security is, akkor ma inkább, hogy legyen hacker. Tehát ez ilyen nem tudom, én azt szoktam mondani, hogy a hülye hollywoodi filmek miatt a szélesebb néptömeget tarkomazta a hacker romantika, és úgy jönnek juniorok, akik mit a security-ba akar dolgozni, mit akarsz csinálni, hát ő szeretne hacker lenni. De hát miért akarsz hacker lenni? Hát mert hogy őt az érdekli, de mi érdeke be? Hát azt nem tudja, csak hogy így érdekli a dolog, és jó hangzik, hogy én hacker vagyok. Nekem például ez egy ilyen visszatérő találkozásom juniorokkal, vagy fiatalokkal, akiknél a security, az IT security, az egyet jelent számukra a hackkeléssel.
Ja.
Most beállnék én is a sorba, hogy lenne nekem is nagyobb arcom, de...
Ja, neked oda nem kell beállni.
Hiteltelen lenne.
Az a sor nem a te sorod.
Viszont nekem az a bajom egyébként, hogy amilyen mondtál, Hadnagy, hogy tök jó, meg ihügyked szóra, vagy kicsit ilyen pozitívan ihügyked szóra, hogy a mai fiatalok mennyire büszkék a tudásukra, és nagy van hozzá arcuk. Az a baj, szerintem nagyobb arcuk van, mint a tudásuk. És ez nagyon van. Baj.
Teljesen igazat adok nektek ebbe. Én mondom, tehát én abban a konteóban, vagy kontextusban mondtam ezt inkább, hogy ezt a részét azért valahol azt az önbizalmukat irigylem. Mert hogy nekem teljesen más az arány a kettő között, és nekem viszont, tehát nekem pont azon, meg én azért merem azt gondolni, hogy van eléggé széles körben tudásom, amit azért ennyi idő alatt már sikerült magamra szedni, mégsem tudok úgy kiállni magamért, szakmai területen sem akár, mint ahogy ők már most kiállnak.
Viszont amit én pozitívan látok, és ennek nagyon örülök, lehet, hogy ez csak ilyen nagyon szűk mintavételezés alapján, hogy, és behoznám a gender témát ebbe, hogy a mai lányok egyébként, tehát növesztettek annyi arcot pozitívan, hogy már úgy nem feltétlen kell annyit úgy bizonygatni nekik, hogy de igen, képes vagy ellátni. Tehát nekik, akikkel én dolgozok, kollégák, azok úgy már hogy hajlamosak elhinni, hogy ők ezt tényleg tudják, és nem túl tolva. Tehát, hogy nem too much az, amit ők maguk gondolnak, hanem úgy igen, szinten van, igen, ezt meg tudom csinálni. És ez tök jó. Tehát tök jó látni, hogy így megérkeztek, vagy akikkel én dolgozok, lányok megérkeztek oda.
Tök jó.
Egyébként szerintem Sárki körülbelül azt is említette, hogy, tehát, hogy az, hogy megnézzük, hogy például hogy van mondjuk egy fiatal, aki ügyes és okos és akar csinálni, és már 16 évesen mondjuk elkezd Hack the Boxon törni gépeket. És hogyha belegondolsz, hogyha én már 16 évesen törtem volna Hack the Boxon gépeket, akkor most hol tartani?
Hát az autorádió bizniszbe.
Hogy mi?
Az autorádió bizniszbe.
Az autorádió bizniszbe. Igen.
Egyébként ez így van, de aki 16 évesen elkezdte hektaboxot nyomni, és szépen megy előre a pályákon, az valószínűleg tényleg akar is valamit ebből az egészből kivenni.
És ő el tudja mondani, mit akar, és miért akar hacker lenni, nem úgy, mint amit Sárki hozott példaként, hogy ő csak ilyen romantikus gondolatként, hogy ő hacker akar lenni a Sárki.
Az igen, de őt nem irigyeljük azért, hogy ő már hol tart. Nem, nekem... de egyébként ez is 100%-osan igaz, amit Sárki mond, hogy nagyon sokan a security szakmából a pentestet látják.
És remegnek, hogy úristen, megyünk pentesztelni, és most megborítjuk az ügyfél hálózatot. Ember, hát tudod, mit fogsz te megborítani? Hát,
a bilit.
Hát igen, amikor magadra rántod. Hát, és egyébként ez a másik, amikor aztán talál, de egyébként még a tényleg a csillogószemű hackdeboxos srácok, akik tényleg tök jók szakmailag, mit tudom én, és rájössz, hogy meg ezek vadállatok, tehát ezek ilyen barbarián testvérek, és nem tudod őket egyébként éles projektbe használni, nem azért, mert nem tudnak hackkelni, hanem nem
tudja,
tudnak...
Hogy hol a tiszteletes határ. Tehát, hogy
nem tudnak úgy hackkelni, vagy nem tudják úgy csinálni a projektet, amit te ki akarsz hozni belőle, amit neked a reportba aztán, meg amit az ügyfélnél le kell tenni az asztalra. Tehát ez is... ők meg nehezen tanulják meg azt, hogy az etikus hekkelés az nem addig tart, meg nem csak arról szólt, hogy te most rútra ütötted, vagy nem ütötted rútra. Ennél sokkal finomabb az egész történet, meg sokkal több szöges drót veszi ezt körbe. És ez neki, meg ezt, mert ők meg ugye a hackdeboxhoz szoktak, meg a pályákhoz, meg a, egyébként főleg a Capture the Flag-esek is ugyanígy vannak bele, hogy egyszerűen ők meg nehezen szocializálódnak abba bele, hogy van, hogy azoknak az eszköztáraknak, amiket ők magukra rántottak, azoknak csak töredékét fogják tudni egyébként az éles projektek 80 vagy 90%-ában, ahol tényleg nincs elengedve minden, hanem tényleg szabályok meg keretek között meg az egész, nem fogják tudni használni csak egy töredékét. Nekik meg ezt nehéz megszokni. És rezegnek továbbra is. Egyébként mi is, tehát a legnagyobb boldogság ilyenkor, hogy egy ilyen juniornak olyan projektet adni, figyelj Gyula, itt most ami belefér, borul, hullik,
nem hulljon,
számít. Nem számít, csináld, told, és akkor úristen, és ők teletik.
Ami a másik félelem szerintem ebben, vagy hát amit ugye azért el tudok képzelni, 16 évesen valaki belekezd, mondjuk úgy, hogy 16 éves fiúk, legalábbis még gyerekek. Tehát még a 18 évesek is, talán még a 20 évesek is. De mondjuk 16 évesen belekezd, és eljut, tehát ügyes, és eljut valahova, lát valamit, amit neki nem kéne látnia. Most talán gondolok, hogy egy olyan oldalt, olyan közösséget belefut pofonokba, és amikor egy ilyen fiatal elme találkozik egy chatbotnal, vagy bármi olyannal, ami, vagy egy támadó közeggel, azért kb. Az olyan, mint az utcán belefutsz a nagyfiúkba 16 évesen, akik fegyverre jönnek, akik szétszednek, akik az életedet tönkreteszik, nagyot lehet esni. Tehát azért az elég nagy veszélye van ennek, hogy 16 évesen hack the boxon végig, hogy a 18 évesen már szétszed mindent, mondjuk, mert tényleg jó, majd kap egy olyan pofont, amiből nem tud felállni, és az egész életében megnyomozodik.
Egyébként ez egy elképesztően jó felvetés. Hosszú évekkel ezelőtt egy meg nem nevezett integrátor, félémeddig security is nagy-nagy cégnek a főmérnöke mesélte nekem, hogy hát náluk mit tudom, két embert, vagy négy fiatal kollégát küldenek egy meg nem nevezett egyéves időtartamú ilyen hacker tanfolyamra, és ők tök boldogok, de ő speciál, ő mint főmérnök, ő ennek nem örül. És kérdeztem, hogy de hát miért nem? Hát tök jó, hát tanul, tök jó, ezt szeretni fogják, imádni fogják. Nem az a baj velük, mert nagyon jók szakmailag, meg tök rendes gyerekek, de erkölcsileg, etikailag éretlenek ahhoz, hogy ők félti őket attól, hogy ez meg fogja őket rontani. És ez, mit tudom, ez egy régebbi sztori, de ez azóta is ott van bennem, hogy és ezt kiegészítem, amit mondtál, hogy nem csak, én nem attól félek, hogy őket bántani fogják, vagy ilyesmi, hanem az, hogy nincsen erkölcsi, etikai normarendszerük kialakulva, nem értik azt, hogy amit ők csinálnak, az akár már egy másik oldalhoz tartozik, attól függetlenül, hogy ők egyébként ezt jó szándékból, meg tanulásvágyból csinálják, vagy ott van a közösségnek a megrontó hatása, hogy bekerül olyan ilyen, nem tudom, underground közösségekbe, amik megrontják őt, és olyan dolgokra veszik rá, akár csak azért, hogy a versenyszellem miatt, akár azért, mert a beilleszkedés vágya, ami elviszi őt egy olyan oldalra, ahonnan nehéz visszatérni, főleg, hogyha megbukik vele előbb-utóbb. És ez szerintem, most ha tényleg a fiatal, a hack the box-os generációra gondolok, akkor szerintem ez a legnagyobb veszély, ami ő rájuk leselkedik, hogy éretlenek ahhoz, hogy felfogják, hogy nem elég tudni, hanem azt is tudniuk kellene, hogy hogyan szabad nekik azt csinálni, és milyen módon szabad azt csinálni. Nem csak képesnek kell lenni rá, hanem azt jó oldalon kell kamatoztatni, megfelelő módszerek mentén, meg megfelelő közösségben. És szerintem ez a legnagyobb veszély, mondjuk kifejezetten az ilyen fiatal hacker palántákkal kapcsolatban.
Na ezért mondtam egyébként az előbb is ezt a határ dolgot, hogy nem tudják, hogy hol a határ, mert így áll ezt az ámen, értem ezt erre rá, mert nagyon hiszek egyébként a mentoring típusú tevékenységekbe, és hiszem és vallom, hogy azon kívül, hogy technológiailag meg tudok valamit valósítani, a szemléletmód, hogy hogyan nézek erre a feladatra, és hogy mi az, amit ebből a végén átadok. Tehát ezt a szemléletmódot, ezt nem lehet tanfolyamon elsajátítani, ez csak akkor,
hogyha kellene.
Ebbe igazad van, de jelenleg nem lehet.
Hát és mert nincs is igazából, ha belegondolsz, most Magyarországot nézzük, nincsen igazából például olyan etikus hacker képzés, ami, mert ami volt az utolsó, az is talán már megszűnt, és ahol egyáltalán ezt a téma például szóba jött volna, tehát ahol ez a jogi, erkölcsi, etikai nevelési rész, tehát hiányzik szerintem ez, tehát online Udemy meg egyéb ilyen online hacker kurzusokon, ott erre nem mennek rá, hát nyilván nem is ez a célok, és szerintem erre hihetetlen mértékben szükség lenne, és ez nagyon örülnék neki, hogyha ez valaki képes lenne ezt fölvállalni, hogy igenis tudja képezni ezeket a fiatalokat, vagy igenis tud nekik valamiféle mentorálást nyújtani, ami nem csak abból áll, hogy most a 22-es pályán most ott mit kell neki csinálni, hanem meg tehát tényleg felkészíteni arra, hogy figyelj, te ezzel foglalkozol, te erre a pályára készülsz, ezt akarod csinálni, ezt akarod szakmaként csinálni. Akkor ezt is meg kell tanulni hozzá. Ne később kelljen ezzel szembesülni, amikor már egyébként belefutott. Ez egy ősi dolog. Tehát aki elkezd ilyennel foglalkozni, mindenki. Szerintem egyetlen egy ember sincs, aki ne lépett volna át határokat. Tehát ez vonza, ott van, meg kell, nyitva van az a port, látom, hogy nincs rajta hitelesítés, mi a franc lehet benne. Az első, nem tudom, 50-60 ilyennél megállja az ember, és előbb-utóbb úgyis megjön az, ami azt mondja, na jó, most már ezt megnézem. És akkor már átléptem egy határt, és hogyha ezt sorozatban csinálja az ember, ráadásul a közösség is erre buzgatja, akkor abból nagyon csúnya dolgok lesznek, és itt nem akarok itt a BKK-s fiatalemberre is visszamutogatni, hogy tehát égbe kiáltó hülyeségeket tudnak ezek a nagyon okos fiúk, lányok elkövetni.
Hát és Szokrátész mondta, hogy nagy erővel nagy felelőssége, tehát hogy
ez így van.
Tudni kell használni azt, és jó irányba fordítani.
Egyébként érdekes, mert többször voltam projekten úgy, hogy ugye lepapíroztunk mindent, és megkötöttük a szerződést, meg volt a szkópja a projektnek, hogy akkor mi lesz a vizsgálat kapcsán, és mindig mondtam, hogy jó, én kérek külön egy meghatalmazást. És az ügyfél nem értette, hogy miért kell a meghatalmazást. Azért kell, mert nem leszerződtünk meg mindent, de hogyha mondom, valahol mégis nyoma lesz, és nem nálatok, útközben, annak, hogy én most éppen ezt a vizsgálatot végzem, és ezzel kapcsolatban valahol feljelentés születik, akkor legyen egy papírom róla pöcsétes, hogy én azért vagyok, mert ezzel vagyok most megbízva, és ezt most csinálom.
Igen, ezt hívják a szakmában bőrpapírnak.
Jó, most hívhatjuk bőrpapírnak, csak ugye az a probléma az előbb feszegetett témakör kapcsán, hogy a legtöbbször ugye ezek a fiatalok nincsenek tisztában azzal sem, hogy ennélkül nagyjából már nem állunk neki ennek.
Hát miért lennének? Tehát ez senki, tehát ez nem. Tehát ez szerintem egyébként ebből a szempontból ez egy hihetetlen nagy probléma, és nem is látom ennek a megoldását, mert nem látom azt, hogy ez ki tudja társadalmi szinten, vagy szakmailag, vagy bárhogy bármilyen módon felhasználni. Nyilván ennek a legnagyobb oka az, hogy most gyakorlatilag nincs is ilyen magyar fókuszú, vagy magyar központú ilyen etikus hacker oktatás. Mondjuk lehet, hogy valami egyetemeken belül vannak ilyen jellegű óbudai, meg nem tudom, hogy vannak ilyen jellegű képzések, de igazából ez a rész valahogy nagyon kevés nekem.
Én úgy emlékszem, és most ez talán jól emlékszem, de a viccekes mentoringban egyébként pont beszéltek a csajok ezekről. Tehát ott egyébként van egy ilyen fajta background, hogy egy ilyen típusú támogatás, és hogyha bármelyik területet választod az IT biztonságon belül, akkor azért elmondják pénzügyi szektorból, akik jöttek, nemzetközi pozícióból, akik jöttek, de bocsánat, vannak, elmondják azt, hogy ha ilyen irányba elfordulsz, akkor körülbelül mi kell lenni, és itt ilyen értelemben működik a mentoring, de mondom, csak ebbe a formába ismerem ezt a jelenséget jelenleg. Nem csak itthon, talán egyébként így majdnem azt mondja, nemzetközi viszonylatban is. Tehát, hogyha ezen a területen nincs egy jó mentorod, aki azért a szakmának nem a technológia, nem az összes többi csinyát, binyát átadja, hogy hogyan beszélj a borddal, hogy hogyan nézzen ki egy riport úgy, hogy azt az ügyfél
is elégedett legyen. Jaj, ezt is hoztam ezt a riport dolgot. Ez az etikus hacker szakmában ez a...
Hús.
Jó, de ti is tudjátok, ahány ügyfél, annyi fajta riport van, mert tehát megcsinálod a munkát, és azt szerint, hogy én még nekem nem volt olyan riportom, amit minimum 3 körben nem kellett újra varni. És nem azért, mert buta vagyok, hanem azért, mert gyakorlatilag, hát ő ezt még így szeretné, meg akkor még ezt szeretné benne látni, meg az ő vezetése, meg a nem tudom én mi, és így tök jó persze, elkezdem színes, szagos, meg nem tudom én mi, de hogy ennek is van egyfajta flow-ja, felkészülése, meg még nagyon alapokhoz megyek, ennek is van egy templétje. Tehát ha valaki csak úgy nekiáll, és akkor csinál egy céget, és akkor mondjuk egy kicsit átmenjünk ebbe az irányba, hogy csinálunk egy céget. Tehát csinál az ember egy céget, és akkor nekiáll ezt csinálni, és így nagy lendülete sunga, aztán úgy szembesül vele, hogy nem veszik át tőle a terméket a végén. És ugye ez is, Antenna nagyon jól mondta az előbb példába, de ez a másik, amiben egy fiatal nagyon gyorsan ki tud pörögni, és kiég ebből az egészből, hogy ő úgy gondolja, hogy akkor most megváltja a világot, ugye megcsinálja az évszázad díjét, ő nagyon ért hozzá, meg mit tudom én, de csak ezzel a fókusszal. Fogalma sincs, hogy kell egy céget vezetni, fogalma sincs, hogy milyen dokumentumok kellenek egy ilyen tevékenységhez.
Tehát már a riportírásba kiégnek te. Így. Tehát nem. Egyébként hazudtam, mert azért van egy olyan társaság, aki szerintem abszolút tudná ezt az egész mentorálást, meg csinálják is, és ez a hackersulis gárda. Tehát ebből a szempontból őket tartom egyedül most ilyen letítőményesnek. Ők azt hiszem, hogy ilyen területen nem foglalkoztak, mert ők is a technikai vonalra helyezték a hangsúlyt, de kellene. Kellene, ez főleg azért, mert egyébként a hackersulis Facebook bejegyzések, amikor jönnek a különféle kérdések, főleg az újaktól, meg a fiataloktól, ott egyértelműen látszik azt, hogy bizony hiányzik ez a fajta erkölcsi, etikai és akár jogi háttér az egész mögül, úgyhogy itt a hackersulisokat így fel is kérném arra, hogy esetleg gondolkozzanak el ezen, mert ezzel szerintem nagyon-nagyon sokat tudnának segíteni a leendő kollégáknak.
Facebookon kevésbé néztem a hackersulit, mármint, hogy ők főként ott vannak, de a Facebookon ritkán fordulok meg, de ugye belőlük ők ilyen meetupokat szoktak tartani, és... Csinálnak ezen ki? Jó, mindegy, nem menjünk bele a hackersuliba, mert őket is meg akartuk egyébként egyszer hívni, illetve a Zoli már volt nálunk, de a Zsombor még nem, de lehet, hogy ő is egyszer el fog jönni. Mit akarok mondani, hogy evezzünk át a nagy a céges dologra?
Igen, egyrésztről most belecsaptunk egy másik oldalról ebbe az egészbe, de ugye neked is van saját céged, és van egy nagyon klassz blogod, mesélsz nekünk ezekről, hogy egyetlen, tehát hogy ennyi tapasztalattal miért döntöttél úgy, hogy saját cégkel, vagy hogy mi ez, ami miatt úgy érezted, hogy szükséges, vagy esetleg mi az, ami miatt ezt így döntöttél? Na, csak kikavarodok a mondatból, elnézést. Illetve az, hogy a blog kapcsán meg nagyon szeretjük olvasni a blogot, hogy mi az, ami vezérelt akkor, amikor ezt a blogot létrehoztad, mert ugye többen... vannak a szakmánkban, akik azért csinálnak blogot, és hát kié jobban olvasható, kié kevésbé, a tiédet határozottan az előbbi kategóriába sorolnám én szerint bele, de miért tartottad fontosnak? Ez is valahol a tudatosítás és a szakma felkarolása kapcsán, vagy...
Annyiból pontosítanék, hogy nekem ugyan van cégem, de azért ez már egy régebbi lefutott történet, tehát ahogy mondtad, ez is szerintem egy csomó embernél előjön, hogy egy bizonyos idő után az ember úgy gondolja, amikor kellően sok helyen dolgozott, és kellően sok főnöke volt, hogy ezek annyira hülyék, meg annyira másképp kéne ezt csinálni, és én jobban csinálnám, hogy akkor kitalálja, hogy akkor ő ma jobban fogja csinálni, és akkor csinál egy saját céget. Ezzel én is így voltam egy jó pár évvel ezelőtt, és akkor tényleg néhány évig ugye saját magamnak dolgoztam, és ugye rájöttem, hogy ilyen hülye főnököm még életemben nem volt, mint most. Ennek az embernek egyáltalán nem akarok többet dolgozni, és nyilván a magyar kisvállalkozói létnek az örömeivel egyáltalán, ahogy te magad is mondtad, nem számol az ember, és akkor visszasírja az ember, hogy milyen kényelmes, milyen jó az, amikor semmivel nem kell ilyen oldalon foglalkozom, minden hónapban 10-ig csörög az SMS-ben a fizetés, és akkor egy idő után úgy voltam vele, hogy a franc fog ennyit küzdködni, hát sok, tehát tök jó volt, mert a saját maga ula az ember, meg olyan projekteket vállal el, amit akar, de aztán, amikor idő után már sokkal több volt az overhead ezen az egész vállalkozósdin, akkor én is inkább úgy voltam, hogy jó, hát már öreg vagyok, inkább visszamegyek valami nyugger állásba, és akkor inkább visszamentem főállásba valahol dolgozni, és ez a cég dolog, ez így annyi maradt. Nyilván megvan még, meg van egy-két apró működése, de nem foglalkozom céges oldalon. Úgy döntöttem, hogy visszamegyek hivatásos zsoldosnak.
Van annak is előnye meg hátránya, de ez is látod, én azt gondolom, hogy az itthoni körökben is nagyon fontos lenne az például, hogy erről beszéljünk.
Ez így van, tényleg. Tehát a 22. Sanyi Design Consulting BT-nek a megcsinálásának semmi értelme nincsen, és ugyanígy nincs értelme még új etikus hacker cégek. Egyébként a Facebookon, amikor szoktak ilyen új, hirtelen megjelent valami egy új etikus hacker cég, és akkor annak a Facebookos reklámjait nézegeti az ember, és akkor mögé látja a Nessus reportot, amit automatán legenerálnak, és átküldenek az ügyfélnek.
Igen.
Szóval ezeknek ilyen szinten nincsen túl.
Még, az, még akkor még szerencsések vagyunk, ha legalább validálják, hogy akkor így valami
van. Ja, nem, hát de hogy miért, ezt a supportot minek validálni.
Aminek, valóban. Főleg a Linux disztribúcióknál nem kell.
Úgyhogy igazából így a cégesdi az nekem így kikopott annyiból, hogy nagyon jó projekteket csináltam, meg tényleg különleges dolgokat, de hát be kell látni, hogy egy idő után az ember belefárad ebbe a vállalkozósdiba, ez szerintem csak nagyon elhivatott embereknek alkalmas, vagy nagyon elhivatott emberek vágjanak bele a saját vállalkozás építésébe, akik valami tényleg olyan dolgokat akarnak csinálni, ami különleges. Most én rájöttem, hogy amit én csak az nem az. Tehát ezt bárhol máshol csinálhatnám, ugyanilyen jó, vagy ugyanilyen hatékonyan, és nem kéne foglalkoznom ezzel a sok vállalkozósdi apekes faszkodással.
Tehát akkor gyakorlatilag a bürokrácia kinyírta a cégedet?
Hát...
Meg a lelkesedésedet?
Inkább a lelkesedésem, igen, az megkopott azon, hogy majd én itt egy egyszemélyes KFT-ben, hogy megváltom a világot. Ez, be kell látni az embernek, hogy egyszemélyes KFT-ből viszonylag ritkán váltják meg a világot.
Ez jó.
Egyedül nehéz, ez így van.
Blog?
Hát a blog az meg esküszön nem emlékszem, hogy miért kezdtem el írni. Tehát, jutólag persze a szakma felkarolásán ott volt bennem. Nagyon sokat írok. És voltak olyan, nem tudom, események, vagy ilyesmit, amit a hivatalos módon, vagy hivatalos anyagokban úgy nem tudtam volna olyan módon tolmácsolni, ahogy mondjuk szerettem volna. És akkor nagyjából emiatt, nem tudom, valamiért kitaláltam, hogy akkor tök jó lesz egy ilyen blog. Itt is persze nyilván ugyan, ahol belefutottam, hogy arra nem számoltam, hogy egy bloggal foglalkozni kellene. Tehát most is legalább két hónapja biztos, hogy nem írtam egy sort se belőle, mert nem volt rá időm. De...
Várod a következő botrányt egyébként, az utóbbi időben azt vettem észre, hogy...
Igen, ilyen katasztrófa turista lettem, és az ilyen különösebben nagyobb botrányokra próbálok meg reagálni, de nyilván azért ez nem jó, azért voltak itt olyan anyagok, amikre tényleg nagyon büszke vagyok, tehát amit a Solymos Ákossal csináltunk, ilyen, amikor Ákos kitúrta konténerből valami számítógépet, és akkor azt megnéztük, hogy azon milyen adatok vannak, és akkor kiderült, hogy nem tudom, több ezer embernek a személyiség, vagy ilyen személyi adatai, meg egészségügyi adatai, mert hogy valami orvos intézményben, vagy magárendelőből származó eszköz volt, az például tök jó volt. Tehát ezek szerintem érdekesek, meg hát ami engem különösen izgat, az a különféle adatszivárgások. Elég régóta foglalkozom ilyen adatszivárgás védelemmel, és emiatt valamiért különösen izgatnak az ilyen nagyobb adat, de akár a kisebb adatszivárgások is.
Csak szivárgás legyen.
csak mindegy, csak szivárogjon. Ez szivárog is egyébként. Úgyhogy ez igazából ezzel nem nagyon foglalkozott itthon senki, tehát mindenki olyan anyagokat publikált, amin keresztül el tud adni valamit. Tehát én meg azért próbáltam arra rámenni, hogy itt a blogban ne legyenek olyanok. Nyilván vannak termékek, mert ugye a security elképzelhetetlen termékek nélkül, de akkor arról legyen megmondva, hogy az jó vagy nem jó, vagy mire lehet pontosan használni, vagy mire nem lehet használni.
Volt olyan pillanat a bloggolás közben, amikor azt gondoltad, hogy a francnak kezdtem bele?
Igen, amikor be akartak perelni. Hát az egy nagyon, nagyon jó. Nem is mondom a téged, de jött, sima public disclosure jött ki az adott cuccnak a sérülékenységével. Tényleg az egy validált sérülékenység volt, egy SQL-i sérülékenység, és én semmit nem csináltam, csak lehoztam ezt a public disclosure-t, meg leírtam, értelmeztem, hogy az mit jelent, és akkor megjelent az adott cég, és akkor nem tudom, napokon vagy heteken keresztül zaklatott mindenféle perrel, meg hogy így beperelnek, úgy beperelnek, vonjon vissza, ez nem igaz, hogy ez nem biztonságos. Mondom, ember, hát SQL-ivel kiúzzák az adatokat belőle. De hogy ez nem így van, ők ezt lefrissítették, nem mondom, már nem frissítették le, hát ott vannak a frissítéseiteknek a különféle leírásai, a release notes-ok, és látszik, hogy nem lett lefrissítve, nem lett kiadva időbe. Na mindegy, akkor gondolkoztam, hogy ezt abba fogom hagyni, mert ahol ez megjelenik, ahol egy sima public disclosure-nek a lehozása ezt hozza elő, az nagyon szomorú.
Igen, ott baj van.
Ez magyar cég volt, vagy külföldi cég volt?
Magyar. Tehát,
ezért ez fontos meg.
Ez nem természetes, mindegy. Természetesen magyar.
Nem, egyébként ez nagyon érdekes, én azt vettem észre, és egyébként akár hiszed, akár nem, szerintem hiánypótló az, hogy előveszed a politikailag, akár, hogy is mondjam, érzékenyebb pontokat is, mit tudom én, választás, ESST, stb., mert technikailag megnézed ezeket a dolgokat, és nekünk nagyon könnyű, mert nekem általában csak rá kell mutatnom, hogy én nem akarok erről beszélni, mert politika, de ott van a sárkinek a blog.
Azt a igen, köszönöm, és akkor ezek után hívogatnak az Origótól, meg nem tudom, hogy is nem. Nagyon jó egyébként. De egyébként igen, ez egy óriási, tehát több szakmai sikert is elkönyveltek. Ez az egyik legnagyobb szakmai sikerem, hogy az egyik meg nem nevezett kormány lap hivatkozik, és hivatkozott az én blogposztomra, és azon keresztül ekészte a teljes ellenzéket, és fedezte föl a rosszul konfigurált klótfer mögött a Gyurcsány szálat. Hihetetlen mértékben örülök neki. Talán ez a második legnagyobb szakmai sikerem, úgyhogy
ez nagyon jó, hogy tehát, ugye már mind a két oldal, tehát tök mindegy, és én is általában szeretek erre fókuszálni, hogy tök mindegy, hogy ki csinálta. Ha a nemzeti Linuxunk egy kalap kaki, akkor arról beszéljünk egy picit, hogy az miért. Vagy hogyha az ellenzéknek a választási oldala ilyen, akkor arról is beszéljünk, hogy az még kaki, de technikailag. Nem azért, mert a Gyurcsány csinálta, vagy másikat nem a Gyurcsány csinálta, hanem hogy így technikailag nézzük meg, és ebben tényleg nagyon jó vagy. Hát az, hogy lehozták ebből, ez a, hát tudod, ez a bedaráltak
részvétel. Hát igen, de nagyon, nagyon büszke és boldog voltam rá. Gondolkoztam, hogy tusványosra, nem tudom, ha meghívnának, vagy valami, de aztán nem, még egyelőre várat ez magára.
De ha ez volt a második, akkor elmesélhet, hogy az első?
Az első az éppen napokban történt, de hát ezt már itt mondogattam neked, de tehát, hogy tehát ebben a szakmában szerintem addig nem vitted semmire, amíg a Hortobágyi Gábor nem vádolt meg azzal, hogy CIA ügynök vagy. És ez nem akarunk róluk hivatalosan erről az alakról beszélni, akinek a neve valakinek valamit mond, akkor az úgyis tudja, mire gondolok, de az, hogy a Krasznai doktort, a Frészferit, a Mádinátor Anettet, a Keleti Artúr is, és most már engem is a különféle Conteo elméleteibe beillesztve CIA kontraktornak, amit nem tudok mit jelent, de és a CIA menedzsert személy hálózatába tartozó embernek, aki eladja a magyarok a digitális vagyonát külföldön. Nem mindegy, nem tudjuk, nem teljesen értelmezhetőek ezek a Conteo rohamai, de hogy ilyen nagy nevű emberek közé bekerültem, mint akiket említett, azt hiszem, hogy mindent elértem, amit csak elérhettem. Innen is köszönöm Hortobágyi Gábornak.
Egyébként engem érdekelne ez a CIA dolog, hogyha be tudsz bulizni, akkor légy szíves, akkor dobjál majd egy levelet.
Elintézzük, Béla. Elintézzük.
Igen, egyébként akiket ő meg szokott vádolni, és hivatalosan följelent különböző szerveknél, szolgálatoknál ezzel a témával kapcsolatban, szerintem mindenki neve felmerült, hogy jó, ki egy CIA ügynök vagyok, de hát a fizetést, azt még mindig nem küldték.
A pénz hol van?
De lehet, hogy hazafias kötelesség, vagy nem tudom, de igen.
Az se stimmel. Tehát nem, a hazafias kötelességhez ezt nem nagyon kötötte sose.
Nem. Na mindegy, szóval igen, még erre most kifejezetten büszke vagyok.
Gratulálunk egyébként.
Igen, majd elküldöm neked, most már YouTube videókat is pakol fel ezzel kapcsolatban. Egészen fantasztikus.
A géphangú YouTube videók?
A géphangú YouTube videók, igen.
Jó, a munkásságot kapcsán azért most egészen jó körképet kaptunk már. Mi az, amit szeretsz a security-ba? Tehát mi az, ami mondjuk, nekem is van mondjuk ilyen szívem csücske, de neked mi a szíved csücske? Mi az, amivel szívesen foglalkozol, ami érdekel, amiben beleásod magad, ami nap mint nap vonz ebbe, és még ezért csinálod?
Most tevékenységre gondolsz? Mint
bármire.
Hát igazából megmondom őszintén, hogy én nagyon szeretem a technikai, tehát a különféle technikai eszközöket, viszont ihetetlenül lusta vagyok ahhoz, hogy ezekkel foglalkozzak. Tehát, hogy most a 27. tűzfalat megnézegessem, vagy a 78. nem tudom, Malware Sandboxot, talán még a Malware Sandbox még megmozgatna, de a malverek azok érdekelnek, de túl buta vagyok ahhoz, hogy mondjuk főállásban ilyen malver elemzéssel foglalkozzak, pláne azért, mert a programozási képességeim azok, hát azt, hogy hagynak kivetni valót maguk, tehát egy nem létező dologra nehéz ilyet fogalmazni, emiatt azért a malver elemzés az egy kicsit nehézkes, de emiatt egyébként rendkívül vonzó a számomra, azt szerettem, de az adatszivárgás, bridge adatok föllelése, kutatása, a Darknet, meg az OSINT, főleg az OSINT az, ami nagyon hiszek ebbe az OSINTos történetbe, és az elég sokat is publikálok ezzel kapcsolatban, úgyhogy ezek így megmozgatnak. De sok van, tehát szerintem vannak ilyen, mindenki, aki már leúzott jó néhány évet a security szakmába, annak meg lesznek a kis szívecsücske területei. Például, érdekes, én ezt egész hekkeléses dolgot egyáltalán nem szeretem. Tehát így nem mozgat meg, egyáltalán nem. Néha úgy érzem, hogy úgy ez a hacker romantika még nekem is ilyen bejön, de akkor rájövök, hogy már megint ilyen hacker romantikus érzéseim vannak, és
gyorsan lebeszéled magad.
És akkor gyorsan elfolytom.
Meglátod a riportot a végén, és
hát igen, de tehát ez a hackeléses dolog, ez engem annyira nem... Ezzel úgy vagyok, mint a főzős műsorokkal, hogy imádom a főzős műsorokat, mert nagyon szeretek főzni, de igazából sokkal jobban szeretem a főzős műsorban nézni, ahogy mások csinálják, és azt lefikázni a végén, mint hogy most én beletegyek ebbe x órát, hogy egy, nem tudom, egy Wellington bélszint
megcsinálj.
Inkább megnézem, hogy csinálja a Gordon remzés, elvon ez egy tiszta idióta így ránézésre is. Na így vagyok a hekkeléssel is körülbelül.
Ezt én 100%-osan átérzem, megmondom őszintén. Én volt egy pár évvel ezelőtt.
Te a fagyasztott Fornett is? Tehát te ilyen érzed? Hogy van ez?
Nem, az, hogy tehát csinálni azért ez tud megterhelő lenni. És mit tudom én, akár hobbiként is, amikor egész nap dolgozok, akkor utána mondjuk még leülni egy ilyen 4-5-6 órát mondjuk valamit, egy hackdeboxos gépet megcsinálni, ahhoz már sokszor az embernek nincs agyi kapacitás, inkább megnézek egy YouTube videón egy nagyon jó hekkelést, vagy egy törést, vagy egy malware elemzést.
Ezek a 16 éves lennél.
Hát de egyébként igen. Tehát nem lenne semmi más dolgom az ég egyet a világon. Iskolában nem járok, érted? Szól a zene, és igen, csinálok igen, valamit. Igen.
De egyébként szerintem még az is fontos, hogy ha valaki a security-ban elkezd dolgozni, az találja meg, találjon egy területet magának. Tehát ez is egy általános dolog, hogy nagyon olyan, hogy én security-s vagyok, ez egy ilyen gyűjtőfogalom, de mindenkinek kell valamilyen olyan terület, ahol jól érzi magát, vagy jól mozog, és ugye ennek változnia is kell időnként, mert ugye aki nem változik, tehát az nem
megáll,
tud, az megáll, így van, amit mondtál is, hogy évek óta nem ugyanabból az egy kompetenciából élni, tehát ez mindenkinek, én is olyan 4-5 évente próbálok valami területet váltani, és most nekem pont ez az ipari automatizálás security, a SCADA IC és OT security, ez van most még legalább egy 4-5 évig körülbelül.
Erre hogy találtál rá egyébként, Sárki, vagy hogy vonzott be ez a terület?
Hát
olyan könnyen hozzáférhető, ezt azért tegyük hozzá.
Ennek több oka is van. Egyrészt az, hogy az előző cég, ahol dolgoztam, az elkezdett ebben mozogni, és ez így tehát ránézel egy PLC-re, vagy ránézel egy ilyen szkodás képernyőre, meg a kis szelepekre, meg motorokra, meg nem tudom, az ilyen bölcsészként olyan érdekesnek tűnik, olyan külön univerzum. Egy ilyen perpétum mobile az egész történet. Ez egyik oldala, a másik oldala, meg amikor rájössz arra, tényleg, ha csak egy picit utána olvasod, és rájössz arra, hogy milyen hihetetlen mértékben függ az életünk ezektől a szaroktól, és milyen hihetetlen mértékben el van maradva a security ezen a területen, akkor ez nekem azt jelentette, hogy akkor nekem ezzel el kell kezdeni foglalkozni, mert senki nem foglalkozik vele úgy itthon, vagy nem tolja úgy igazából, mert ez nem igaz, hogy nem foglalkozik vele itthon, de úgy nem tolja senki, nem annyira látványos a dolog, és akkor úgy beleszerelmesedtem ebbe.
Tök jó. Nekem az első gondolatom ezekről, képzeljétek el, egy ilyen tesztelő robot és egy ilyen kabin kapcsán, ez a steampunkos feelingem volt, és nekem meg ahhoz kötődött nagyon, hogy úristen, hogy ez ilyen olyan univerzum, mint a steampunkos, és akkor így mindenhol nyomás van, meg mindenhol izé erő van, meg ilyenek, és teljesen el voltam varázsolva ettől a világtól, amikor először így belecsöppentem, de engem mondjuk nem szippantott be, tehát
mondtam emögött, biztos, hogy ilyen bölcsész filozófia is van, mert ugye ezeket nem véletlenül hívják ilyen cyberfizikán rendszereknek, mert ugye ezek az ipari történetek, ezek ugye a fizikai világnak a jeleit alakítják át digitálissá. Tehát a nagy büdös rögvalóságot emelik be ebbe a virtuális térbe, amiben most már egyre inkább létezünk, és ez úgy meg is fogott ez a dolog, mert meg ebből következik ennek a hihetetlen sérülékenysége is. Hogy ezekbe, meddig bízhatunk ezekbe a jelekbe. Mert a virtuális már egyáltalán nem, de amikor már a való világnak a jeleit be sem bízhatunk, az már azért eléggé komoly probléma.
Hát ott az az Iron Gate-es problémákkal azért ott volt olyan, amikor már való világ jeleiben sem bízhatunk.
Hát ez így van, így van, pont erről szól az egész.
Tök jó. És hogyha például, csak most visszakötve egy kicsit így a mentoringra, meg a fiatalokra, hogyha egy fiatal például szeretne ezen a területen elhelyezkedni, vagy ilyen irányba indulna, vagy hasonlóan szerelmes gondolatai támadnak, akkor mit javasolnál, hogy mivel foglalkozzon, hogyha ezen a területen akar így elindulni?
Most általánosságban a security-ra gondolsz?
Nem, itt most kimondottan az ipari-ra. Aha. Hát Tamásnak is van ilyen felmerülése, hogy úgy gondolja, hogy ezzel foglalkozna.
Hát szerintem kezdjen el építgetni dolgokat magának, nyilván mindenféle Arduino-s meg Raspberry-s történeteket, mert azért az rávezeti arra, mert nyilván ezek nem összehasonlíthatók tényleg egy PLC, bár most már vannak Raspberry-s PLC-k is, de inkább egy igazi OT és az élettől elborzad ezektől a gondolatoktól, de igazából szerintem vannak már Udemy-n is ilyen SCADA security-s képzések, azokkal érdemesek kicsit foglalkozni, meg hát nyilván ennek a kis testvére az IoT világgal érdemes elkezdenie foglalkozni, és akkor abban azért ugyanazokkal a problémákkal fog valószínűleg találkozni, mint amivel az iparban találkoznak.
Ez nagyon érdekes, én erre nem számítottam most erre a válaszra, hogy ez egy működő útvonal.
Hát a security-ban ez egy olyan, figyelj, én azt tudom neked mondani, hogy ez egy olyan felkapott történet már külföldön, hogy én elég sok, például LinkedIn-en elég sok kifejezetten ilyen ICS security-s megkeresést kapok ugye külföldi fejvadászoktól.
Az tehát, tiszta sor, tehát mivel hogy kevés, tehát ez egy nagyon-nagyon nis helyzet, és nagyon-nagyon nagy a kereslet rá. Tehát ez egyértelmű.
És egyébként nagyon nehéz OT security-s emberré válni, azért azt hozzá kell tenni. Ugye kétféle útvonal létezik, az egyik, hogy fogj egy security-st, és próbáld átnevelni OT security-ssá, ez egy borzasztóan nehéz mód, mert az IT és az OT között irgalmatlan különbségek vannak, olyan alapvető különbségek, amik teljesen, annyira különbözik a két terület egymástól ilyen preferencia jelleggel, hogy az IT security nagyon nehezen tud az IT security-ban megfogott preferenciáit, ugye mik ezek a preferenciák, bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állás. Ha ő ezt akarja az OT világba érvényesíteni, akkor fejbe fogják kúrni egy villás kulcsot, de nagyon gyorsan. Úgyhogy az OT-ban másképp működik, az OT-ban safety van, tehát hogy ne halljon meg az ember, ne robbanjon fel a környezet, meg rendelkezésre állás van, működjön a berendezés és legyen termelés, pont kész.
Mert ennyi, ha áll, ez, akkor az kiesés.
Így van, de ez, és ez a két preferencia halmaz, ez borzasztóan üti egymást. Emiatt szerintem az IT security is volt véres verejték állán. Nekem is nagyon sokáig tartott levetkőznem az IT security is berögződéseimet. Én szerintem a jó módszer az, amikor egy OT-s ember, aki PLC programozó volt, PLC integrátor volt, gépeket épített, mit tudom én, azt legyinti meg ez a dolog, és ő pénzt akar keresni, vagy ki akar lépni a gépek világából, és ő húzza magára a security-t annyit, amennyi az OT világban elegendő. Szerintem ez a járható mód.
Mik a legjobb technikák, amiket, mert ezt én is így képzeltem, ugyebár, hogy az életben maradás és a rendelkezésre állás ez a legfontosabb, mert hogyha leáll a gyártósor, akkor ugyebár lapátolhatod ki a több millió eurót esetlegesen. De mik a legjobb technikák, amiket te, mert ugyebár ebben egyetértünk, hogy oké, ezek rettenetes állapotban vannak ezek az eszközök, security szempontból, nem erre lettek tervezve, a kutyát nem érdekelt, hogy most milyen portok vannak nyitva rajta, stb. Hogy mi a legjobb stratégiád neked, amit így tudsz tanácsolni ingyé?
Igazából a legnagyobb probléma, tehát nagyon sokat gondolkoztam ezzel, hogy mi a legnagyobb problémája az iparnak, vagy iparszekuritnak, és rengeteg dolgot lehetne már mélyebb szintről felhozni, ahogy te is mondtad, hogy portok, protokollok, meg mit tudom én, de a legnagyobb probléma az kettős, az egyik, hogy nincs OT szakember. Tehát amíg az IT security, IT világába, érted, ott vannak az IT security-sok, addig ez az OT világában nem létezik jelenleg. Ez egy nagyon nagy probléma, mert ki fogja megcsinálni, ki fogja felépíteni a védelmet, ki fogja egyáltalán rendbe tenni ezeket a dolgokat, mert az OT önmagától nem, az IT meg pláne nem, de OT security is nincs. Ez egyik, ez a humán oldala a problémának. Az adminisztratív oldala pedig az, hogy amikor létezik IT biztonsági szabályzat, IBIR vagy IBS, addig nagyon kevés ember hallott OTBS-ről, tehát OT biztonsági szabályzatról, egy olyan szabályzatról, ami az OT-nak a biztonsági működését fogja rögzíteni. Nincs. És az IT security is azért tud működni, mert van, aminek nekivesse a hátát, vagy amire rá tud állni a szabályzat, amit tud lobogtatni, amire hivatkozva ő a kontrollokat be tudja vezetni, végre tudja hajtani, és tudja ellenőrizni. Ez jelenleg nincs az OT világában.
Én azt szeretném így pluszba hozzátenni, mint aki azért hasonló területen így dolgozott, hogy én talán az OT kapcsán azt tartom a legnagyobb hátránynak, és most egy kicsit inkább arra válaszolom, amit Péla kérdeztél, hogy vannak ott mérnök emberek, teljesen más logikával, mint egyébként az IT logika, vagy egy IT-s architekt logika, viszont ott már az architekt rétek sem létezik. Nem úgy szekus, architekt rétek sem feltétlenül létezik, aki nem egy gyártósort látna, hanem úgy komplexebben az egészet a legtöbb esetben. És az a helyzet, hogyha ezen a mesdjén egy kicsit tovább megyünk, akkor gyakorlatilag gyorsan ott találjuk magunkat, hogy ezek az emberek meg valahol még mondjuk 10 évvel ezelőttről szerezték a szakmai tudásukat, és a cégek, akik ezeket a gyártósorokat üzemeltetik, örülnek, hogy egyáltalán van, aki ért ahhoz a gyártósorhoz, mert bár volt közbefrissítés, vagy bármi, az embereknek a tudását nem annyira update-elték, és neki most bocsánat, ezt mondom, ami nekem IT-szekesként a legjobban fáj az XP-s gép, neki az csak egy darab vas ott a többi mellett, és az ő logikájában ez semmit nem képvisel. És jelenleg még ott tartunk, hogy a nemzetközi viszonylatban is nagyon nehéz azt a kapcsolatot felépíteni a két terület között, hogy ő, mint üzemeltető mérnök, értse azt, hogy nekem miért fájott az a számítógép, és hogy miért kell ezzel is foglalkozni, mert legtöbbször ez az információ nem jön át, mert ő nem gondolkodik rendszerbe, ő a gyártósorokban gondolkodik, és csá. És abba az adott
preferencia különbség. Tehát ez neki, amikor azt mondod, hogy üzemeltetés, az teljesen más jelent egy IT-s üzemeltetőnek, mint ennek az OT-s field engineer-nek, ennek az OT-s mérnöknek. Neki az üzemeltetés az, hogy az A oldalon bemegy a gépbe egy halom valami, a B oldalon meg kijön belőle a bedobozolt sör. Ő neki ezt kell tudni fönntartani. Az, hogy ebben ott van benne 12 darab XP, ez nem érdekli, mert az XP tökéletesen elvégzi azt a munkát, amiért az oda lett téve. Őt semmi más nem érdekli. Tehát nincs is. Tehát a bizalmasság és a sértetlenség ilyen szinten jelenleg nincs, nem létezik az OT-ban, csak a rendelkezésre állás. És az se az eszközökre vonatkozik, hanem a folyamatra, a gyártási folyamatnak a működtetésére, vagy működésére vonatkozik.
Így. Tehát azt gondolom, hogy ez a legbonyolultabb része ennek, mert még mindig itt tartunk, és még egy lépés tovább menve ezen a flón, azt gondolom, hogy őket csak is arról az oldalról lehet eleve megközelíteni, hogy a leáll, és ez mennyi pénzkiesést fog jelenteni, és ilyen értelemben meg fölöttük ugye megjelenik a másik réteg, a biznisz, aki meg ugye nem tudja ezt értelmezni. És a legtöbbször, tehát nekünk, ha most szekusként boldogulni akarunk, és most mindegy, hogy IT security vagy OT security, de együttműködve, de ha boldogulni akarunk, akkor ezt az egész gondolkodás módunkat végre át kell állítani erre a szolgáltatás központú security-ra is, mert akkor fogod tudni az üzletnek megmondani azt, hogy ez egy ideig tud ettől leállni, ez ilyenfajta pénzügyi kiesés, és akkor döntsétek el, hogy beruháztok-e az XP helyett másra, és ez most már nagyon messzire visz.
De ez a szolgáltatás központú security, ez a riogassuk még jobban az ügyfeleket kategória?
Nem. Csak mi még egy kicsit, és azért ugye elején mondta az Antenna az agilitást, meg a DevSecOpsot, meg az egészet, és egy kicsit azért én azt érzem, hogy úgy szekusként is beültünk a csonttoronyba, és olyan nagyon úgy épül föl ez az IT security világ is, hogy majd mi megmondjuk, hogy mitől lesz biztonságos, és egy kicsit elfelejtjük azt, hogy a cég azért nem attól megy, és nem azért létezik, hogy biztonságos legyen, hanem azért, mert van egy core tevékenysége, egy biznisz tevékenysége, amit nekem kutya kötelességem szolgálni. És hogyha végre fel tudjuk venni ezt a szolgáltatás szemléletet, hogy én a security-t is, mint szolgáltatás nyújtom, és alárakom a többinek, és hogy ennek igenis van hozzáadott értéke a legtöbb esetben. Hogy,
de nincsen.
De van.
Nincs.
De van.
A security-nak nincs hozzáadott értéke. Legalábbis ugye ezt gondolják.
Hát ez kell megmutatni, és ezért mondtam az elején is.
Hogy mutatod meg? Tehát, hogy ma megint nem törtek meg bennünket?
Nem.
Mikor tudod megmutatni a security értékét? Incidens után. Nem. Tehát mindig a post-operatív, tehát figyelj, az incidens a legjobb tanítómester.
Igen, de nem feltétlenül kell odáig elmennünk, hogy incidens
egyáltalán nem kéne odáig elmenni, de így azért működik.
Igen, de ezért kell változtatnunk a szemléleten.
De ezért nem tudunk változtatni. Tehát én tisztelen becsülöm benned ezt az elhivatottságot, de a pénz beszél, a security sugat. Ez így működött eddig is, és ez eztán is így fog, egész addig, amíg nem következik be egy incidens. Mindig az incidens az, ami megfordítja a dolgot, és mindig az incidens után kap kiemelkedő szerepet, és onnantól látják a hozzáadott értékét, hogy nem kell még egyszer ugyanazt a szopást végigcsinálni. Nem is beszéljünk most mindenféle autóházakról például, meg ilyenekről, amiknek át kellett élni ezeket az eseményeket ahhoz, hogy egy hihetetlen mentális változás álljon be, és a security-ra értékként tudjanak tekinteni.
Én azt hiszem, hogy azért vagyok szerencsés, mert én dolgoztam fejlesztőkkel, fejlesztési környezetben, és kimondottan ilyen típusú termék előállításban, és azért tudom elmondani, hogy a biztonságnak azért igenis van hozzáadott értéke, mert ha a termékfejlesztési vagy a szolgáltatási körbe ez bekerül, teljesen mindegy, hogy egy PCI DSS-es plecsnivel, vagy egy bármilyen másfajta megfelelősége, de a flow-ba bekerül, ennek valóban van kézzel fogható, forintra várható hozzáadott értéke. Az, hogy most a Sárki meg hallgatóknak mondom, hogy nem videókontentet gyártunk, hogy Sárki eléggé bólogató fejjel továbbra is velem nem egyetértésben mosolygott itt rajtam. Lehet, hogy én vagyok idealista. Tehát ezt én aláírom, viszont én bárhol tanítok, és bárhol beszélgetek erről, mindig is ezt képviseltem, és ezt is fogom a jövőbe is, mert tudnunk kell azt felmutatni. És a tervezés kapcsán, ugye a stratégiaiak gyártása kapcsán is a legfontosabb dolog, hogy tudjuk megmutatni a vezetőségnek, hogy ennek mi a számszerűsíthető hozzáadott értéke, mert igen, a biztonság mindig is investálás lesz. Mindig is investálás lesz, de ez lehet megfelelően tálalva, mert ha belegondolsz, egy autó fenntartása is investálás. Tehát gyakorlatilag, és mégis mi a hozzáadott érték? Elvisz A-ból B-be. Tehát nekünk kellene egy kicsit tényleg ebből a szemléletből átülni abba, hogy képesek legyünk a munkánkat, a céljainkat, és aztnek a hozzáadott értékét megmutatni, mert nem azért van a pénz kell és a security sugar szemlélet, mert csak így működhetne, hanem azért, mert jelenleg még képtelenek vagyunk arra, hogy ezt a fajta üzleti szempontú megközelítést megfelelően tálaljuk az ilyen típusú igényeket, és fel tudjuk mutatni, hogy a végén mi az, ami ebből lehet.
Tulajdonképpen ebből a szempontból néha nekem az, amikor megpróbál az ember valami securities projektet eladni az ügyfélnél, akkor nem sokban különbözik a biztosítási ügynöki tevékenység és a biztosítási házalási technikáktól, mert igazából ugyanazt adjuk el, hogy ne törjenek be hozzá. Csak az egyik oldalon ott el tudja mondani, hogy nem, igazából, és az a vicces, ami érdekes, hogy a biztosítási ügynek is el tudja mondani, hogy figyelj, Lajos, itt a 16. kerületben, itt tudom én, statisztikailag, minden órába betörnek egy lakásba. Mi ezt ugyanazt el tudjuk mondani, hogy figyelj, Lajos, minden percben, minden másodpercben betörnek valahova. De mégse veszi magára, mert a fizikai világban sokkal könnyebben gondolkozik azon, hogy ő miért tud célpont lenni. Ezt mindig megkapjuk, hogy legalábbis amikor ilyen projekt van, hogy de miért bennünket, miért lennénk mi célpontok. Mert még ott tartanak a fejekben, hogy azt hiszik, hogy ahhoz, hogy valakit meghekkeljenek, vagy betörjenek, és megranzomberezzék, ahhoz őt ki kell, hogy válasszák célpontnak. És itt tartunk ma 2021-ben, és ez nem a nagy, nyilván nem a magyar nagyvállalatok, de a magyar KKV meg small business szektor, ez mi miért lennénk célpontok? Egészen hihetetlen.
Igen, de ez csak rajtunk fog múlni, hogy ez a felfogás változon, és mondom, én ezért, amit én tudok egyébként a való életben is, tehát mindent megteszek az oktatások, meg a tudatosítás, meg minden kapcsán, de hiszem, hogy e felé el kell tudnunk mindannyiunknak mozdulni, mert ennélkül mindig csak ez lesz, amit te is nagyon jó példaként hoztál, hogy csak az incidens, csak egy adatszivárgás, csak egy ransomware-es támadás, vagy bármi után lesz az, hogy akkor foglalkozni akarnak vele. Én szerencsés vagyok akkor ezek szerint, mert hogy nekem már vannak nagyon pozitív tapasztalataim, hogy nem mindenhol tűzoltás jellege akarnak ezzel foglalkozni egy baj után.
Hát kívánom neked, hogy ilyen projektjei legyenek, és ne pedig tűzoltás jellege kelljen már ilyen post-breach-ek után valamit csinálni. Egyébként az a legrosszabb, amikor van egy post-breach történet, és még utána sem hajlandóak.
Nem, sőt, dugd el a riportot, megírd el,
volt úgy, ilyen,
hogy...
Volt ilyen,
már igen. Én is megjöttem.
Igen, de vagy, igen, hogy ezt ki kell venni belőle, mert hogyha ezt meglátják, akkor ez igen. De hát ember, nem vehetem ki belőle, tehát hogy venném ki belőle? Tehát...
Jó, akkor majd én átveszem, és majd én tálalom.
Így működik a dolog, és akkor kell DocX-be megküldeni a izét neki, aláírja a tigert, utána már, hogy ebből mit csinál, az nem jó egyébként. Tehát egy idő után, amikor ilyenekbe fut bele az ember, az azért nem jó, mert a saját, a cég, mármint az én cégem, akkor a saját nevét erodálja az ilyen dolgokkal. Tehát azért ez nem egy követendő történet. Vannak határok, amiket nem szabad átlépni, azon a határokon belül azért lehet mozdani, mert tényleg egy-egy jelentés, tehát nem az a cél, hogy levágott fejek szegélyezzék az útját. De a nyilvánvaló, pláne proofolt történeteket nem lehet elsikálni ilyen szint. Úgyhogy van azért, hol a fejlődés szerintem valamennyi, de alapjában még nem mozdultunk erről az incidens után, próbáljunk valamit tenni. És még akkor is fölmerülök, jó, de mennyi esély van rá,
hogy még egyszer
megtörténik. Ez a legjobb. Hát
mert két helyre, ugyanabban a helyre nem csak be kétszer a villám, ugye?
Igen, egyébként igen. És ez főleg, az lehet, hogy a villám nem, de általában ilyenkor azért ez meg szokott történni.
De az RDP-szkenner megtalál újra.
Hát egyrészt, másrészt meg tudjátok, hogy most már ugye ransomware kapcsán is visszakopogunk a kredensülök alapján, amit összeszedtünk az előző körbe. Tehát, hogy ezt már nagyon nem lehet így kijelenteni, hogy nem csap le ugyanoda a kétszer egymás után a villám, mert ez már nagyon máshol
tart. Sőt, eleve erre kell készülni. Így. Hogy az előző az csak egy előkészítés volt. Még szerintem, és gondoljatok bele, hogyha az IT security-nál itt tartunk 2021-ben, akkor az OT hol tarthat ebből a kategóriából?
Igen. Bár mondom, én szerencsésnek érzem magam, mert még ebbe a kategóriába is tényleg úgy tartok most, hogy nagyjából hallgatófülekre és ez ilyen típusú átállásra azért nyitott kapukat döngetek. De igen, nehéz. Hát Így búcsúzóul nem tudom, Sárki, mit üzennél a hallgatóknak, vagy a junioroknak, vagy bárkinek, aki ezen a területen boldogulni akar. Ja, igen, ez ilyen, tudod, ilyen oszkáros megköszönőbe, de...
Szeretném megköszönni a munkahelyemnek. Igazából a junioroknak azt, hogy szaporodjanak, sokasodjanak, mármint, hogy ne a fizikai valójában, még fiatalok hozzá, de
minél többen vannak, annál jobb. De mindenki többen... hozzon még három ember.
Kell az a nyugdíj, mi?
Kell, így van, kell a nyugdíj. Én azt szeretném, ugye, mit tudom én a junioroknak igazából, hogy egy kicsit néha szálljanak magukba, meg higgyék el, hogy a szenior kollégák azok nem kivéhet alkoholista faszok, legalábbis a többségük.
Várj, én szeretnék ebbe a körbe tartozni, akkor én leraktam a voksom emellé, jó?
Nem alkoholista.
Én azt is vállalom. Én, aki az adás felvétel közben rozézok és kiborítom, tehát én simán vállalom.
Szóval, hogy higgyék el, hogy a legjobb párosítása az ő hihetetlen tehetségük, a hihetetlen vitalitásuk, a lángoló, ragyogó tekintetük, és az megspékelve a tapasztalattal. Ez adja a tökéletes kombót, és higgyék el, hogy a tapasztalatot nem feltétlenül, sőt, egyáltalán nem lehet helyettesíteni, még csak akarattal sem, mert mi már végigmentünk az elmúlt 20 évben azokon az opásokon, amik még őrájuk most várnak, és ha elfogadják a tanácsokat, akkor saját életüket könnyítik meg. A szenioroknak meg azt üzenném, hogy próbálják meg nevelni is ezeket a junior palántákat, és nem kiégetni, és nem tönkretenni őket egy éven belül.
Na most vesztettük a hallgatók 90%-at, a juniorokat azért, mert leszórtuk őket, a szeniorokat meg azért. Nem tök igaz, amúgy teljesen egyetértek.
Nem, mert a junior, ugye, teher alatt nő a pálma, tanulja meg mély vízbe úszni.
Főleg most, hogy olajhiány van.
Még egy pár összejet itt toljunk be.
Igen, de ez a mentes, és tényleg ki is égetjük a juniorokat. Tehát kiégetjük őket.
Igen.
Egyébként csak egy mondatot ehhez, mert nem is akarok belemenni, nagyon sokat beszéltünk a juniorok, most szerintem ők a fontosabbak, de hogyha azt nézzük, hogy a szeniorok között mennyi a cinikus, megkeseredett, rosszindulatú, fikázós...
Mint én, igen. Addig jó volt, igen.
Nem, beszélünk, de aztán jó lesz.
Nem. De tényleg az, akinek semmi pozitív, mert én úgy vagyok vele, te tudod, hogyha valamit esetleg akár viccesen is, de akkor már legalább vicces. De amikor valaki csak úgy szimplán negatív oldaláról fog meg mindent, nem... Tehát ez is szar, az is szar. Tudod, van az ember, akinek minden szar.
Igen, van ilyen kollégám, igen.
Ugye egy-két ilyen kollégánk azért van, én mindig próbálom a dolgoknak a pozitív részét megfogni, és amikor ezt tanulják szintén a fiatalok, az idősebb kollégáktól, és ez a hihetetlen számomra, amikor látok mondjuk egy 18 éves, vagy egy 19 éves, egy olyan embernek, tudod, mi látom magam, lett az a cigizik, és az a dohányos hangol, az a minden szar, és körülbelül közben meg 18 éves, és úgy vagyok vele, hogy én már mindent látom, hogy borzasztó, nem tudod elképzelni, apám, hogy mik vannak itt. Akkor úgy érzem, hogy ezt hol tanultad? Mutasd meg, hogy ezt hol tanultad, mert ez így nem lesz jó, és akkor tudod így adni egy pofont.
Az a legjobb, amikor ezek, tehát tényleg a juniorok kezdik el szidni a felhasználókat.
Nem is láttam, hogy felhasználók.
Igen, tehát utoljára akkor találkoztál felhasználom, amikor együtt szálltatok be a liftbe, de tehát nem, tehát, mert azt, hogyha mit tudom én, egy üzemeltető, mit tudom én, 15 év nekiáll és a léjjel 8-at szapulja, akkor azt gondolom, hogy van, de ez egyébként egy rossz mentalitás, hogy minden IT-snál alapból a felhasználó hülye. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a felhasználó nem hülye. Tehát a felhasználó lehet motiválatlan, lehet alulképzetlen, de nem hülye, és ez security oldalról is így van. Tehát az, hogy ő nem hacker, meg mit tudom én, az pont az a feladata a security-nak, hogy ezt az embert megvédje, vagy ennek az embernek a folyamatait megvédje, a másik oldalról meg, hogy ennek az embernek a kompetenciáját, meg képzettségét fejlessze. És itt az Evernessnél nincsen olcsóbb védelmi technológia, csak azért nem szeretik az Everness csinálni, mert ugye nagy a fluktuáció a munkavállalókhoz, és újra és újra kell oktatni, meg tréningezni őket. Hát ez így van, de hát ugyanúgy bele kéne tenni a havi support díjat, megfizeted a nem tudom milyen csili-vili appliance-edre is.
Pontosan ezt a pozitív hozzáállásra gondoltam, hogy ezt kell tolni, szerintem.
Igen. Meg ezért mondtam én is ugye a mentoringot is, meg mindent, hogy szemléletváltás kell, és tényleg szükségünk van szemléletváltásra minden irányból. Sárki, nagyon szépen köszönöm, hogy csatlakoztál ma hozzánk.
Köszönöm, hogy meghívtatok.
Azt hiszem, hogy ismét nagyon tanulságos beszélgetésen vagyunk túl, és a security-ban dolgozók bármelyik nemzedéke bőven tud, mint a zsebében hazavinni ebből. Úgyhogy köszönöm még egyszer, és további szép napot kívánok minden hallgatónknak. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.